És a fél évünk utolsó témája, amivel elkezdünk most foglalkozni, az a relativitás elméletnek a története lesz. Ezt két részre bontva fogjuk kezelni, a speciális relativitás elméletet kezdjük el ma, aztán hát majd a következő héten fejezzük be, és az általános relativitás elmélettel folytatjuk majd. Nagyon izgalmas terület ez, és ugye sokan azt hiszik róla, hogy ez egy olyan bonyolult dolog, amit nem lehet megérteni, hát meg lehet érteni. Legalábbis a speciális relativitás elméletet biztos vagyok benne, hogy a hallgatóság, aki itt ül, mindenki a speciális relativitás elméletet, még a számításait is képes lenne megérteni, hogyha rászállnánk megfelelő mennyiségű időt. Remélem, hogy ez meghozza kedvet, ez a történeti összefoglás az, hogy akár megnézzék ezt. Nem kell ettől félni, hát vannak ilyen mítoszok, hogy az egyik mítosz, hogy Einstein kitalálta a relativitás elméletet, de legfeljebb egy tucat ember van, aki érti. Ez egy hülyeség. Valami hülye újságíró találta ki ezt a szöveget. Rengeteg ember érti, sőt, hát ugye nem is egészen igaz, hogy Einstein egymaga találta ki a relativitás elméletet. Hát most tudománytól, fizika történetorán ezt fogjuk körbejárni, hogy hogy is történt ennek a megszületése. De ha már megemlítettem, ugye ez az elterjedt mítosz, hogy Einstein, a magányos zseni, egyedül kitalálta a relativitás elméletet, amit alig bírt valaki fölfogni rajta kívül a világon. Ez hamis. Érdekes, kevesebben tudják, hogy vannak ellenmítoszok is ezügyben, tehát többen állítják azt, hogy Einsteinnek semmi köze a relativitás elmélethez, ő csak oda pofátlankodott a relativitás elmélet felfedezéséhez, és valójában már más felfedezték, például Poincaré, majd mindjárt kitérünk rá, ki is az a Poincaré, de egyesek azt állítják, hogy a felesége fedezte fel igazából a relativitás elméletet. A feleség, az első felesége pontosabban Einsteinnek, egy matematikus volt valóban, és valóban több mindenben úgy néz ki, hogy otthon megbeszélték a dolgokat, és talán a feleség is besegített neki, ezt nem tudni, hogy volt ez pontosan, de azt hiszem a felesége most hirtelen vagy horvát, vagy szerb nemzetiségű volt, és ezt Horvátország vagy Szerbiában most van megfelelő, ott van elterjedt, hogy igaziból nem az Einstein fedezte föl, hanem a feleség. Hát vannak ilyen lökött mítoszok, tele van a tudomány történet ilyenekkel. Hát a valóság az, hogy se nem igaz, hogy Einstein egymaga fedezte föl, se nem igaz az, hogy ő úgy lopta másra az ötleteket, hanem arról van szó, megérett rá az idő, mint sok minden másra, és többeknek az együttműködése alakította ki a relativitás elméletet, legalábbis most a speciális relativitás elméletre, ez mindenképpen igaz. Nehéz igazságot tenni, én mondjuk ezt az öt embert említeném meg, aki mindegyike kulcs szerepet játszott a relativitás elmélet megalkotásában. Henrik Antoine Lorentz, Henri Poincaré, Albert Einstein, Max Planck és Hermann Minkowski. Mondjuk ha meg kell nevezni az öt legfontosabb embert a relativitás elmélet kialakulása, akkor én ezt az ötöt nevezném meg. Sok minden valóban Einstein talán, de egyáltalán nem mindegy. Minden majd erre még visszatérünk a későbbiekben. Nézzük csak a történelmi előzményeit. A 19. században a fizika úgy tűnt, hogy hatalmas sikereket könyvelhet el, úgy tűnt, hogy szinte befejeződéshez közeledik a fizika. Tehát, minthogyha mindent felfedeznénk fizikából, tehát nincs már több kutatnivaló, legalábbis rövidesen nem lesz több kutatnivaló, voltak többen ugye a fizikával kapcsolatban, hogy azt hitték, hogy hát mindent ismerünk most már, csak egy kicsit kell igazgatni. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy a 20. századi fizika az az 5. tizedesét fizikája lesz, tehát hogy majd az 5. tizedesétből pontosítgatjuk a dolgokat. Miért is gondolták ezt? Azért, mert nagyon nagy sikerek voltak, ugye mechanika. Ugye az már kicsit régebbi történet Newtontól kezdve, de amire csak utaltunk, hogy a 1800-as években Lagrange-al meg Hamiltonnal a newtoni alapú mechanika, tehát a klasszikus mechanika nagyon magas szintre emelkedett, amivel a bolygó mozgásoktól kezdve nagyon sok mindent meg tudtak oldani. Aztán elektromágneses éppen nemrég tanultuk ezt, hogy Faraday, Maxwell, Hertz, munkái nyomán fantasztikus elméleti dolgok, meg kísérleti alkalmazások terjedtek, vagy éppen jegyeket is említhetnénk az elektromágnességnek az alkalmazóinál. Optika. Nemrég tanultuk. Amiről nem beszéltünk, a fizika kultúrtörténete könyv pedig ezt is tárgya, csak hát ebben a heti két órás tárgyban ne fér be, mint a termodinamika is ekkor éri az aranykorát. Ekkor alkotják meg a hőerőgépeknek az elméletétől kezdve nagyon sok mindent, ami elméleti, meg alkalmazott téren is nagyon fontos. Tehát nagyon nagy sikerek vannak, és sokan ez alapján azt hitték, hogy ha minden rendben van. Csak úgy tűnt, hogy némi nehézségek vannak ezeken a területeken, amiket itt szépen felsoroltam. Némi nehézség mutatkozott a nagy sebességek fizikájában. Olyan kérdéseket nehezen tudtak kezelni, amelyben egyszerre mozgások, mechanika, meg elektromosság is volt. Ebben valami baj látszódott, de nem tűnt először annyira fontosnak. Ugye említettük az elektromosságtannál például, hogy nem tudták, hogy mihez képes terjed fénysebességgel a fény, tehát az éterrel hányadán is állunk, hogyan mozgunk az éterhez képest, milyen vonatkoztatási rendszerbe kell a megszerelt jeleneteket érteni, nem úgy tudták ezt. De nem tűnt annyira fontosak a sok sikeres alkalmazás mellett. Aztán a nagy méretek fizikáját se értették. Ekkor elkezdik már vizsgálni azt, hogy vajon az euklideszi geometria tényleg leírja a valóságot? Az elegánsról 2000 éve szeretjük az euklideszi geometriát, na de az tényleg a valóságot írja le? Vagy pedig csak egy elméleti konstrukció? Ezt kezdik vizsgálni. Erről majd a következő órán az általános relativitás elmélet születésénél veszünk részletesen, valamint az atomok világába, kis méretek világába is történtek olyan megfigyelések, amiket nem sikerült megmagyarázni, de hát azt mondták, hogy nem baj, olyan jól működik ez a mechanika, meg az elektromosságtan, meg a többi, hogy előbb-utóbb biztos megmagyarázni. Nos, hát az első csoport a nagysebességek fizikájának a vizsgálata, ez vezetett el a speciális relativitás elmélethez, a nagy méretek fizikája az általános relativitás elmélethez, a kis méreteknek a fizikája pedig a kvantummechanika kifejlődéséhez, amit vérző szívvel ki kell hagynom ebből a kurzusból, mert az már nem fér bele, de most a speciális relativitás elmélete, aztán majd az általános relativitás elmélet kialakulásával foglalkozni fogunk. Tehát volt néhány homályos pont, meg volt néhány olyan pont, amire azt hitték, hogy világos, csak utólag derült, hogy mégiscsak zűr van azokon a területeken. Nem is vizsgálták komolyan például azt, hogy a tér és az idő az függetlene a vonatkoztatási rendszertől. Tehát például az egymáshoz képest mozgó órák azonos sebességgel ketyegnek-e. Most nem a mechanikai rázkódásokról beszélek, hanem az elvi dologról, hogy azonos módon telik az idő a különböző vonatkoztatási rendszerekben. Evidensek vették, hogy azonos módon. Vagy hogy a különböző vonatkoztatási rendszerekből nézve azonosnak mérjük a távolságokat. Evidensek vették, hogy hát nyilván azonos. Nem, ott van egy méterrúd az asztalon, megmérem hozzáképes távol, vagy elszaladok mellette és valami optikai módszerrel megmérem a hosszát, akkor nem szabad, hogy különbözőt kapjak. Nem is merült föl, hogy ezt a kérdést meg kellene vizsgálni. Vagy Newton nyomán a tömeget egy konstansnak tekintették, ami nem függ a testnek a mozgásától. Érdekes, hogy maga Newton körben elgondolkozott ezen, méréseket is végzett, és a méréséből az jött ki, hogy a tömegek nagysága független a sebességtől, viszont ezt egy rögzített, mozdíthatatlan tényként kezelték már az 1800-as években. Illetve, hogy a newtoni mechanika érvényesen nagyon nagy sebességekre, nem is gondolták, hogy esetleg ne lenne érvényes nagyobb sebességekre. Volt néhány probléma itt az 1800-as évek végén, amit nem értettek. Az elsőt azt tulajdonképpen már tárgyaltuk a fénysebesség méréséről szóló fejezetben, ugye az éterszélnek a problémája. Ha a Föld 30 km per szekundummal mozog az éterhez képest, ott pedig 300 ezer km per szekundummal mennek a fényjelek az éterhez képest, akkor a Föld mozgásának tükröződni kéne a fénysebesség mérésében. Ezt kielemeztem, most nem beszélnek róla. Ugye Michelsonék és társai méréséből azt mondjuk, hogy nem mutatható ki a Föld éterhez képesti mozgása. Pedig olyan pontosak voltak a mérések, hogy ki kellett volna mutatni. De voltak itt más problémák is. Például egy nagyon híres kísérlet lett a Truton-Noble kísérlet, aminek a lényege a következő nagyon egyszerű ellentmondás. Itt van két pozitív töltés. Először ebben az esetben vegyük, hogy nyugvó töltések. Ezek leteszem őket valahova. Akkor a Coulomb törvény értelmében ezek taszítani fogják egymást, elektrostatikus taszító erő el akarja őket löpni egymástól. Oké, mindenki érti. Mi van, hogyha ezt a két töltést, ugyanezt a két töltést, ugyanilyen távolságban elkezdem egymással párhuzamosan fölfele mozgatni? Akkor a Coulomb törvény ugyanúgy működik, tehát ugyanúgy megmarad ez a fekete F elektromos taszítás, viszont ha mozog egy töltés, az áramot jelent, az mágneses teret kelt maga körül, a mágneses tér, az pedig a mozgó töltési erőt fejt ki, és ebből is származik egy plusz erő, ugye az amper, hogy a vezetékek egymása hatása, ez van mögötte, hát egy kis töltés, hogyha mozog valamilyen irányba, akkor az egy kis áramot jelent, és ennek megfelelően a mágneses térből származó erő is fölép. Tehát, hogyha ez a két töltés mozog egymással párhuzamosan, tehát egymáshoz képest nem, párhuzamosan mozognak a töltések, akkor nagyobb erővel taszítják egymást. Jó, ebben a pillanatban még azt mondja az ember, hogy rendben van, jó, hát mozognak, nagyobb erővel taszítják rá. Ho-ho! De akkor az egyik vonatkoztatási rendszerből nézve más erő lép föl, mint a másikból. Ha én ide teszek két töltést, nyugvó töltéseket, akkor én, aki állok az épülethez képest, valamekkor erőt tulajdonítok a két test között, de hogyha valaki mondjuk ezt a liftből nézi, a lefele-fele mozgó liftből, a testek a hozzárögzített rendszerbe fölfele mozognak, akkor ő nagyobb erőt tapasztal. Itt valami nem stimmel. Nem lehet a kettő egyszerre igaz. Mert ha nagyobb erő hatna, akkor ha elengedjük a testeket és elkezdenek ezek mozogni, akkor a nagyobb erő esetén nagyobb gyorsulással mozognak, másnak az egyik rendszerből nézve más alakulnak ki, mint a másik rendszerből nézve. Hát ez így nem stimmel. Na most ez az alapötlete, magát a kísérleti berendezést időhiányában nem mondom el, természetesen nem két töltött gömböt vettek, mert olyan kicsi lenne a köztük föllépő erő, nem is a taszításból, hanem amikor mozgatnák így, hanem persze áramokkal kísérleteztek, a Truton és Noble. Ezzel a kísérlettel se sikerült kimutatni különbséget az álló és mozgó töltések közti ható erőben, meg irányfüggőben se, tehát tudjuk, hogy a Földnek az 1/10000 C sebességű mozgása se látszódott ebben, tehát ezt is forgatták mindenféle irányba, és nem adódott különbség, pedig elvileg kellene, hogy különbség adódjon, hogyha a Maxwell egyenleteket közvetlenül alkalmazzuk erre a két pontszerű töltésre. Nem sikerül összeházasítani a szupersikeres elektromossággal, a szupersikeres mechanikával nem lehet összehozni. Pedig ilyen nagyon egyszerű elrendezéseket nézünk, akkor is ellentmondások lenne. Aztán volt egy Kaufmann nevű fizikus, aki az akkor nagyon friss berendezésnek számító vákum csövekkel kísérletezett, tehát egy üvegcsövből kiszívták a levegő nagy részét, és nagy feszültségű lemezek között szalad látották az elektronokat, és mindenfélét kísérleteztek vele. Ezekből az elektron csövekből lőttek ki a röntgen berendezések, meg a régi típusú, a képcsöves tévékészülékek is, vagy a klasszikus oszcilloszkópok, ekkor alakulnak ki ebből. Most Kaufmann nem oszcilloszkópot, vagy tévét, pláne nem tévét készített, hanem tanulmányozta, hogyha nagyon nagy feszültséggel gyorsítjuk az elektronokat, akkor milyen tapasztalatok vannak, ő mindenféle méréseket végzett, és azt vette észre, hogyha nagyon nagy sebességre gyorsítja az elektronokat, a fénysebességgel összemérhető sebességre, akkor megnő az elektronoknak a tömege. Ezeknél a sebességeknél. Egész pontosan a méréséből az következett, hogy nagy sebességnél lecsökken a fajlagos töltése az elektronoknak, tehát a töltés per tömeg hányados lecsökken. Ez lehetett volna a töltés csökkenéséből, vagy a tömeg növekedéséből is. Azt tartotta valószínűleg, hogy valószínűleg inkább a tömeg nő, de hát bizonyítéka nem volt rá. De akár a töltés csökken, akár a tömeg nő, ha mozog a test, az egyik az elektromosságtan elveiben, a másik meg a mechanika addig elfogadott elveibe akad bele a magyarázatban. Szóval itt volt három nagyon komoly kísérlet, meg egyebek is, amik azt mutatták, hogy a mechanika és az elektromosságtan házasításakor, illetve a nagysebességű mozgásoknál problémák vannak. Mi lett ennek a problémakörnek a feloldása? Mindjárt kitérek a fő gondolatokra, először egy picit visszanyúlunk a múltba, méghozzá majdnem Galileiig, hát inkább mondjuk Newtonig, ő fogalmazza meg. Ma ezt Galilei transzformációnak nevezzük, Galilei iránti tiszteletből ő fogalmazta meg, hogy az egyenletes mozgást azt nem érzékeljük, ugye emlékezünk, bár ő körmozgásokra mondta, de hát mindegy, egyefele a tudománytörténet az sokszor pontatlan. Szóval minden esetre Newton az, aki már ezt rendesen leírja. Az egyik vonatkoztatási rendszerről a másikra való áttér, és miközben nézzük a következőt. Van egy K meg egy K vesző vonatkoztatási rendszerünk. Az egyszerűség kedvére a tengelyik legyenek párzalmosak, hogy ne kelljen forgatásokkal, meg ilyenekkel foglalkoznunk. És a nagy R vektor írja le, hogy a veszős rendszernek az origója az milyen helyvektorral, az mennyire van eltolódva a veszőtlen rendszer origójától. Na most, ha egyenletesen mozog ez a veszős rendszer, akkor az origója az egyenes módon egyenletes mozgást kell, hogy végezzen. Tehát az R, nagy R vektor az, ami R0 plusz V szer T, nagy V szer T, nagy V a két vonatkoztatási rendszer egymáshoz képesti sebessége. És akkor a veszős rendszerben a koordinátákat nagyon egyszerűen ki tudjuk számolni. A veszős rendszerbeli koordináták a veszőtlen rendszerbeliből levonjuk az origók különbségét, jellemzőt. Hát ez itt a nagy R vektornak a mínusz egyszerese. Valamint, ha ezt lederiváljuk egyszer, akkor nagyon egyszerűen kijön az, hogy a veszős rendszerben a sebesség az egyszerűen a veszőtlen sebességből levonjuk a koordinátarendszer sebességét. Tehát azt hiszem, ezt mindenki érti, ezt mondja a józan ész is, tehát hogyha én egy mozgó vonaton vagyok, a mozgó vonat megy 40-nel, én pedig a folyosóján kocogok előre 10 km per órával, akkor egy külső szemlélő 40 plusz 10-zel, azaz 50-nel lát engemet mozogni. Mindenki evidensnek vette egészen eddig a korig, hogy egyszerűen az egyik koordináta rendszerről másikra átérni, ilyen egyszerű formulákkal le lehet írni a helyben és a sebességben. Amit le se írtak, mert annyira nyilvánvalónak tűnt, hogy igaz, hogy az idő ugyanúgy telik mind a két koordináta rendszerben. Tehát T jellő, T vesző plusz T0, legfeljebb az alappontba tér el a két koordináta rendszernek az ideje, de ketyegni ugyanolyan gyorsan ketyegnek az órák. Ezt úgy hívjuk, hogy Galilei transzformáció, és hát Newton óta mindenki ezt vette evidenciának. Na most, a mérések azt mutatták, hogy valami nem stimmel. Például a Michelson kísérletben azt lehetett mondani, hogy érdekes, hogy nem adódik hozzá a föld sebessége a fény sebességéhez, meg nem is vonódik le. Ezért van, hogy független az iránytól a fényjeleknek a sebessége. Tehát a galilei transzformáció az nem működik. Nagy sebességek esetén sérül ez az elv. Az első részeredményt Lorenz és Fitzgerald érte el az 1890-es években, azért volt egy X, mert több évben pontosították a felfedezéseiket, és azt mondták, hogy a Michelson kísérlet kudarca megmagyarázható, ha feltételezzük azt, hogy a testek mozgás irányba rövidülnek. Meg is adta a formuláját Lorenz, majd mindjárt kis vetítem, hogy mekkora ez a rövidülés. Azt mondta, hogy ha feltételezzük, hogy a testek mozgás irányba megrövidülnek, akkor meg tudjuk magyarázni, hogy a Michelson kísérlet miért nem mutatott ki semmit se. Persze, ha megváltozik a Michelson interferométer karjainak a hossza, akkor a fény terjedés ide is megváltozik, és Lorenz kisakkozta, hogy hogyan kell megváltozni a karhosszaknak ahhoz, hogy nem mutassunk ki semmit. Tehát ez egy kicsit ilyen felfedezés volt, hogy hogyan tudjuk kidumálni azt, hogy a Michelson interferométer nem mutatott ki semmit sem. Aztán Poincaré, aki egy nagyon nagy matematikus volt, és a matematikában vannak óriási felfedezései, bár a fizikához is látni fogjuk, hogy nagy járulékokat adott. Szóval Poincaré 1904-ben megfogalmaz a relativitás elvét, tehát azt mondja, hogy olyan úgy néz ki, hogy a természet azt mondja, hogy az egymáshoz képest egyenletesen mozgó rendszerek megkülönböztethetetlenek, és ő ebből az elvből egy olyan matematikai transformációt keres, amely a Maxwell egyenleteket változatlan alakba hagyja. Hogyha áttérünk az egyik vonatkoztatási rendszerről a másikra, akkor a Maxwell egyenletek ugyanúgy nézzenek ki a másik vonatkoztatási rendszerben. Ez egy ilyen tiszta elvont matematikai megfogalmazás, de Poincaré Lorenzzel közösen végül is abból az ötletből kiindulva, amit még Lorenz 1890-es években vagy megrövidülésre tesz, kitalálja azt, hogyha a galilei transformáció helyett egy picit bonyolultabb transformációt veszünk, méghozzá az úgynevezett Lorenz transformációt, nevezhetnénk Poincaré transformációnak is, akár különben, szóval a Lorenz transformációt végezzük, akkor a Maxwell egyenletek az új vonatkoztatási rendszerben is ugyanolyan alakulat lesznek. Csak hogy ez a Lorenz transformáció jóval bonyolultabb volt, mint a galilei transformáció. Az egyszerűség kedvéért legyen az, hogy a mozgás csak x irányba történik, akkor az y vesz az egyenlő y-ra, tehát az y a mozgása merőleges koordinátáknál változnak. Mozgás irányba a koordináták viszont, hát ugye x minusz v szer t, persze ez az eltolódás, de itt van egy gammás szorzó, ahol a gamma az 1 per 1 minusz v négyzet per c négyzet, ezt úgy hívják, hogy Lorentz faktor, és ezt sokszor fogjuk látni, ezt az 1 per gyök 1 minusz v négyzet per c négyzet mennyiséget a következőkben. Mozgás irányban megrövidülnek a tárgyak, sőt, az idő is más ütembe telik. Tehát nem csak egy alappont eltolódás az időben, hanem egy konstans szorzó is van az időben. Kihozták, teljesen elvont matematikailag, gondoljunk bele, ilyen 4x4-es transformációs mátrixokat számolgattak, és a mátrix mindegyik eleme egy-egy ilyen bonyolultságú függvény volt, ilyeneket kezelgettek, hát ez ilyen nagyon elvont matematika volt. Kimatematikázták Poincaréjék azt, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor a Maxwell egyenletek invariánsak lesznek erre a transformációra, ilyen csúnyaságokat beszéltek. De az, hogy fizikailag mit jelent ez? Most tényleg összenyomódnak a tárgyak a mozgás irányba? Tényleg lassabban megy az idő? Vagy hogy van-e vonatkoztatási rendszer? Van egy kitüntetett alapvonatkoztatási rendszer? Ezzel Poincarék nem foglalkoztak, a fizikai értelmezésével nem foglalkoztak. Többnyire az volt az elterjedt ebben a korban, hogy valószínűleg van egy alapvonatkoztatási rendszer, és az ebben mért értékek az igaziak, ebben az alapvonatkoztatási rendszerben mért értékek, és az ehhez képest mozgó koordináta rendszerekben mutatkozó rövidülés az csak valami látszólagos effektus, tehát nincsen ennek fizikai tartalma, csak hogy az összes transformáció arra dologra, hogy nem tudjuk kimérni, hogy melyik is ez az alap koordináta rendszer. Melyik is ez a kitüntetett koordinátarendszer, hiszen például a fény mindegyikben fénysebességgel terjed mindenféle irányban. Szóval volt egy ilyen, tehát ugye ez már 1890-es évektől kezdődően, 1904-ben Poincaré és Lorenz már teljesen kimatematikázta, hogy a mozgó koordinátarendszerekben máshogy telik az idő, máshogy kell mérni a távolságokat, meg egyéb dolgokat, kiszámoltak, csak nem állt össze, hogy ez csak valami látszólagos hatása, vagy pedig valami fizikai dolog. Na itt lép be a képbe Einstein, aki megadja ezeknek az eredményeknek a fizikai interpretációit. És talán nagyon meglepő lesz, amit mondok, Einstein épp azzal vált híressé, hogy érthető volt. Tehát ez a Poincaré-éknak ezzel a 4x4-es transformációs mátrixaival a mindegyik eleme egy bonyolult függvény volt, ilyen gyök 1-V·C-nézetekkel, hát ez senki, ez a közvéleményből senki nem bírta követni. Nem is érdekelte őket, egy újságíró oda sem nézett. Azt mondta, hogy jó, hát ezek itt valamit matematikálnak, akkor menekülünk innen. Na most Einstein épp azt adta meg ehhez, a bonyolult elmélethez, hogy egy egyszerű és mindenki által felfogható módon fogalmazta meg, úgy, hogy kötötte a valósághoz ezeket a dolgokat, tehát a fizikai interpretációt is megadta. Tehát Einstein egyszerűsítette le olyan szintre ezeket a dolgokat, hogy egy újságírónak esélye legyen bármit is fölfogni belőle, és akkor talán éppen ezért Einstein lett a híres a relativitás elmélete, pedig ő maga se állította, hogy ezt ő én találtam ki maga. Viszont Einsteinnek a gondolatmenete nagyon érdekes és nagyon tetszik, és korszak, hát nem korszakalkotó, de nagyban átalakította ezt a nagyon elméleti dolgot, amit itt a relativitás elmélet kapcsán csináltak azok az emberek. Ugyanis azt mondta Einstein, ugye Poincaré mondja ki ezt először, de Einstein is mondja, hogy az a speciális relativitás elve, hogy az egymáshoz képest egyenletesen mozgó vonatkoztatási rendszerek egyenértékűek. Jó, hát persze, nagyon logikusnak tűnik, hogy egyenértékűek. Ez magától értetődőnek tűnik. Na most erre Poincaré meg Lorentz ráugrott, és a Maxwell egyenleteket elkezdték transzformálgatni, hogy hogy jön ki, hogy a Maxwell egyenletek invariánsak legyenek. Ehelyett Einstein azt mondta, hogy egy sokkal egyszerűbb gondolatot vett csak ki. Azt mondta, hogy ha igaz az, hogy az egymáshoz képest mozgó rendszerek egyenértékűek, akkor például a fénysebességnek azonosnak kell lenni minden vonatkoztatási rendszerből. Miért? Mert a fénysebesség a Maxwell egyenletekből jön ki. Ha a Maxwell egyenletek ugyanúgy néznek ki mindkét vonatkoztatási rendszerben, akkor azonos a fénysebesség mindegyik vonatkoztatási rendszerben. És Einstein, ahelyett, hogy ezeket a böszme egyenletrendszereket nyújtotta volna, ezt az egy gondolatot ragadta ki, ezt tette meg axiómájának, hogy a fénysebesség, most itt mindig a vákumbeli fénysebesség, csak nem teszem hozzá, hogy a vákumbeli, a fénysebesség minden vonatkoztatási rendszerben C. Az a 3x18 méter per szekundum közelítőleg. Ezt tette meg alapelve, és ebből mindent le tudott vezetni érettségi szintű matematikával. Le lehet ezt vezetni, csak egy kis türelem kell. Hát, hogyha ez most relativitás elmélet óra lenne, akkor most nagyon részletesen ebből a gondolatból úgy le tudnám vezetni mondjuk a Lorentz transzformációkat, hogy mindenki megérteni, aki itt van, garantálom. Hogyha lenne erre idő. De ugye ez tudománytörténet óra, tehát ezzel nem foglalkozunk, csak Einstein gondolkozásának néhány alap mozzanatát szeretném itt fölvillantani. Hogy hogyan gondolkozott ő. Eszetlen bonyolult matematika helyett gondolatkísérleteket talált ki a téma kapcsán. Például egyik leghíresebb az Einstein vonata gondolatkísérlet. A következőt mondta. Tegyük fel, hogy van egy hosszú vonat, ami egy egyenes pályán nagy sebességgel halad, mondjuk fél fénysebességgel halad, ő nem a magyar vasutakon nevelkedett, ő Svájcban, meg Németországban élt akkoriban. Szóval tegyük fel, hogy egy vonat nagy sebességgel halad, és a vonatnak pontosan a közepén van egy villogó lámpa, ami egyenletesen, mit tudom, 5 másodpercenként villan egyet. A vonatnak pedig a két végén van egy érzékelős lámpa, tehát hogyha érzékeli a központi villogó lámpa fényét, akkor ő is villan egyet. Hát mondjuk ilyen ellenőrző funkció, hogy minden rendben van. Tegyük, hogy vannak ezek a villogó lámpák. És megy ez a vonat. Elég egyszerű dolognak tűnik ez. Az a kérdés, hogy a villogós lámpák egyszerre villognak-e vagy sem. Hát milyen hülye kérdés, mondja, de mert na, hogy egyszerre. Na nézzük csak meg ezt a kérdést egy kicsit jobban. a vonathoz rögzített rendszerben, tehát mondjuk a kalauz rendszerében, egyszerre villognak a vonathoz rögzített rendszerben, a fényjel előre megy C-vel, hátra megy C-vel, és az egyenlő távolságban levő lámpakat egyszer éri el, tehát egyszerre villan. Vonathoz rögzített rendszerben egyszerre villan fel a két érzékelős lámpa. De a sínhez rögzített rendszerben egy külső ember mit lát? Itt vagyunk mi a külső ember, csak nem állok ide, mert eltakarom a projektornak a fényét. Itt vagyok. Megnézem, hogy villan a lámpa. Az én vonatkoztatási rendszeremben is C-vel megy a fény előre meg hátra. Viszont a vonat jön előre mondjuk fél fénysebességgel. Akkor a fénynek utána kell szaladni, hogy elérje az első lámpát, viszont a hátsó lámpa meg eléje jön a fénynek. Tehát a külső szemlélő számára az érzékelős lámpa, a hátsó előbb villan, mint az első. Hoppá, mi van? Most a két lámpa egyszerre villan, vagy a hátsó lámpa villan előbb. Sőt, hogyha egy párhuzamos sínen egy másik vonat meg szembe megy félfénysebességgel, vagy ilyen nagy sebességgel, az meg pont fordítva látja ezeket a dolgokat. Tehát hogyha, hogyha a másik vonat még gyorsabban megy ebbe az irányba, az meg pont fordítva látja a dolgokat. Abból az egyszerű tényből, hogy a fényjelek minden vonatkoztatási rendszerbe C-vel mennek, ebből le lehet például azt vezetni, amit Einstein mondott, hogy az események egyidejűsége vonatkoztatási rendszer függő. Tehát az, hogy két esemény egyszerre következik be vagy se, az függ attól, hogy melyik vonatkoztatási rendszerből nézem. Ez elég vad gondolat. Az az igazság, hogy ez benne volt a Poincaré-féle egyenletekben is, ez a dolog. De így kimondva, ez nagyon markáns, nagyon ütős kifejezés. Na most nincs időnk a részletes kifejtésre, csak megemlítem, hogy aztán Einstein ebből és a 1905-ben Einstein által írt speciális relativitás elmélet című dolgozatban, ez kis könyvecske formájában ma is magyar nyelven elérhető, ilyen jelekkel, fényjeleket küldünk az órákhoz, összehangoljuk, hogy együtt járjanak, aztán elkezdjük mozgatni őket, tehát ilyen fölfogható és egyszerű matematikával követhető módon bebizonyította, hogy vonatkoztatási rendszertől függ egy vagondolat. Például az eseményeknek az egyidejűsége, vagy az idő múlásának az üteme, vagy a távolságok is függenek ettől. Azt is bebizonyította még Einstein. Aztán Planck bizonyítja be, hogy a testek tömege is függ a vonatkoztatási rendszertől, és mindez csak ebből az egy dologból, hogy a fénysebesség minden vonatkoztatási rendszerben azonos, le lehet vezetni. Hát ugye Euklides is, és Euklidesnek is leesne az álla ettől, hogy egy ilyen pici axiomából mennyi mindent le lehetett vezetni. Az elektromos és mágneses tér erőssége is függ a vonatkoztatási rendszertől, és Einstein, valamint Planck le is vezették ezeket a formulákat, hogy hogyan is jönnek ki ezek a transzformációk. Úgy nézett ki tehát, hogy ez a furcsa dolog, hogy a fénysebesség mindenütt azonos, a vákuumbeli fénysebesség, ez nagyon furcsa következtetésekre vezet, hogy ennyi minden függ a vonatkoztatási rendszertől. Ez első pillanatban nehezen megy az ember fejébe, de hogy egy kicsit még érthetőbbé tegyem meg, hogy hogyan fejlődött a relativitás elmélet, arról még majd beszélek, de most letelt az előadás időt, a jövő héten folytatom. Köszönöm a figyelmet! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az előadáson. Az előző héten a speciális relativitás elmélet történetében belekezdtünk, és nagyon sok mindent mondtunk, hogy élő szóban de nem a felvétel, hanem azoknak, akik itt ülnek, tudják csatlakozni önnekik, a legvégét átismételném. Tehát ugye arról volt szó, hogy több ellentmondás lépett fel a nagysebességű mozgások fizikájával kapcsolatban. Erre először egy matematikai jellegű választ adott Poincaré, Lorentz, mondjuk ez a páros, meg még néhány segítőtársunk, valami elvont transzformációkat definiáltak, amelyek segítségével ki lehetett magyarázni, úgymond, hogy miért nem észleltenek például Michelsonik éterszelet. de a fizikai interpretációt Einstein adta meg, és ezt még az előző óra végén említettem, az Einstein vonata, nagyon híres gondolat kísérlete. Nem ismételném meg, csak a lényegre hívnám fel a figyelmet. Pusztán abból, hogy föltételezzük, hogy minden vonat, minden inercia rendszerben a fény sebessége ugyanaz a konstans érték, pusztán ebből mindenféle furcsa dolgok következtek, például itt a mozgó vonaton levő villogó lámpák esetén kiderült, hogy az egyidejűség kérdése vonatkoztatási rendszer függő lesz. Például ebben az esetben emlékezzük, a kalauz vonatkoztatási rendszerében a két érzékelős lámpa mindig egyszerre villogott, a földről néző, a sín mellett álló ember szempontjában pedig a hátsó érzékelős lámpa előbb villancol, mint az előző. És hát kinek van igaza? Mindegyiküknek. Mert úgy néz ki, hogy néhány dolog függ a vonatkoztatási rendszertől. Ez ugye már valójában a Poincaré-féle egyenletekben is benne volt, csak nem volt ennyire markánsan kimondva. És Einsteinnek a munkái, mondjuk Einsteinnek és Planck-nak a munkája nyomán néhány év alatt kiderült, hogy mindenféle más dolog is vonatkoztatási rendszertől függ. És ebbe szeretnék egy kicsit most jobban belemenni, nyilván, mivel ez fizika történet óra, a levezetéseket mellőzve, de a következtetései azok döbbenetesek, a még világkép formáló hatásuk is van azoknak, amik kijöttek ezekből a következtetésekből. Szóval Einstein azt mondta, hogy itt valami létező fizikai hatásról van szó, nem valami elmond koordináta transformációkról, vagy az Poincaré tárgyalták. És azt mondták, hogyha ezekből a mérésekből az következik, hogy semmiképpen nem tudjuk kimérni az éterszelet, Michelsonék eredeti fölvetése, ez azt jelenti, hogy nincs is éter. Ez egy pozitivista hozzáállás a dolgokhoz, amit nem tudunk kimérni, az nincs is. Ha nem tudjuk kimérni az éternek a mozgását, akkor nincs is éter. Tehát nincs is közeg, amiben terjednek az elektromágneses hullámok. Vagy nem mutatható ki, hogy bármelyik koordináta rendszer, bármelyik inercia rendszer kitüntetett lenne a többihez képest. Akkor nincs kitüntetett vonatkoztatási rendszer. Tehát nem is érdemes erről beszélni. Einstein a matematikai részletekben nem elveszve, viszont az interpretációt nagyon jól megadva, például az olyan ellentmondások feloldásában is nagyon ügyes volt, amit a relativitás elmélet vett föl. Mondjuk az egyik, az a legegyszerűbb, hogy most kinek megy lassabban az órája. Említettem, hogy ezekből az is következik, hogy lassabban megy az óra a mozgó vonatkoztatási rendszerben. Már a Lorentz transformációban benn volt ez a gyök 1 minusz v nézet per c nézetes időlassulás faktor. Na de ha belegondolunk ebbe, hogy mondjuk az Einstein vonatán van egy óra, meg van egy másik, ugyanolyan gyártmányú óra annak a kezében, aki kívülről figyeli a vonatot. Akkor aki kívülről figyeli a vonatot, az nézi, hogy a saját óráján tak-tak másodpercenként mennek az óramutatógrások, benéz a vonatablakon, és a vonatablakon belül lassabban látja telni az időt, tehát úgy látja, hogy őnek lassabban megy az órája. Igen, ám ez fordítva is igaz. A vonaton ülő ember a saját óráját egyenletesen egy másodperceként ketyegőnek látja, és ő kinéz, és azt látja, hogy a kintinek az órája megy lassabban. Nem valami feloldhatatlan ellentmondás ez? Az az érdekes, hogy nem. Mert nincs egy olyan vonatkoztatási rendszer, amiből nézve ellentmondás lenne. Mindenki a saját óráját látja a normál ütemben járni, és mindenki más mozgójét lassabban látja járni. Tehát ez egy ilyen játék. Nincs olyan szemlélő, ahonnan ellentmondás lenne. Mert látszólag, ha én ugrálok rólam, amikor átérek a vasúti rendszerre, lassabban megy az óra, de ahhoz képest még lassabban megy az én órám, ezért lenne ellentmondás. Na de nem ugrálhatok csak így. Mindenki a saját vonatkoztatási rendszerében egyértelműen azt látja, hogy a többiek órája meg lassabban. Hát kevés az idő arra, hogyha most ez relativitás elmélet óra lenne, akkor itt elidőznénk ezzel a játékkal. Szóval ezeknek az ilyen jellegű látszólagos ellentmondásoknak a feloldásában Einstein nagyon sokat tett hozzá, ami az egyenletekből nem jön ez ennyire ki. Aztán, mint említettem, Einstein tisztázta ezeket a dolgokat, hogy hogyan is értelmezendők a Lorentz transzformációnak a képletében a jelentések, de ezek kinematikai, tehát a mozgás leírására vonatkozó dolgok voltak. Mi a helyzet a relativisztikus dinamikával? Tehát hogy miért történnek a mozgások? Ezt Max Planck adta meg 1906-ban, 1907-ben több cikket tett közzé, amelyben tárgyalja ezt a mozgást. És a Newton törvényeket a nagysebességű mozgásokhoz igazítva, ezt úgy sikerült megtenni a Plancknak, hogy visszatért a Newton eredeti alapjához. Tehát nem az F egyenlő mc-t írta föl, hanem a delta mc, a dmv per dt egyenlő f-et. Tehát, hogy az impulzusnak az időszerinti deriváltja az f. Ugyanis kiderült, hogy változik a tömeg. Hogy miért, azt nem tudom levezetések nélkül megmutatni, de csak úgy ráérezni lehet, hiszen hogyha az idő múlása meg a távolságok is függenek a vonatkoztatási rendszertől, akkor értelemszerűen a gyorsulás is függ a vonatkoztatási rendszertől, és akkor már máshogy jönnek össze a dolgok. Nos, hát ezt végig számolta Max Planck, és kijött neki például az, hogy a testeknek a tömege sebességfüggő. M0 nyugalmi tömege, 0 sebesség esetén, ha V egyenlő 0, akkor M egyenlő M0, és ahogy növekszik a V, a nevező egyre inkább kisebb lesz, és egyre nagyobb tömeg jön ki ebből, nagyobb sebességeken, nagyobb a tárgyaknak a tömege. Ez megmagyarázta Kaufmannnak a kísérletét, amit említettem a relativitás elmélet kísérleti bizonyítékainál, hogy illetve előzményeinél, hogy a fénysebesség közelébe gyorsított elektronnak csökkent a fajlagos töltése, amit vagy a töltés csökkenésével, vagy a tömeg növekedésével lehetett magyarázni. Mára ennek a törvénynek az igazsága a vákumbeli fénysebességnek a tört részét megközelítő sebességig igazolva van. Tehát most ide találokra írtam egy csomó 9-es, tehát most hirtelen nem tudom, hogy mi konkrétan a legnagyobb sebesség, de a 99,999%-ig a fénysebességnek igazolva a mérések, hogy ez tényleg így van. Persze, ez kis sebességeknél ez elhanyagolható, például a Föld 1/10000 C-vel kering a nap körül, ha V per C 1/10000, akkor az a négyzeten, az 10^-8-on, és akkor ez azt jelenti, hogy a Földnek a tömege a nap körül keringése miatt csak a 8/10-esekben változik meg, és ennél csak lassabb sebességek vannak a hétköznapi életben, tehát nem tudjuk ezt kimérni itt a hétköznapoknál, és mondjuk egy autó tervezésénél nem kell ezzel számolni. De már egy műholdnál érzékelhető különbséget okoz, ha pontosan kell a műholdpályát számolni. Aztán a relativitás elméletnek egy másik híres egyenlete, az E egyenlő mc négyzet. Hát azt hiszem, ez az, amit mindenki is, hogyha azt mondják, hogy Einstein mit mondott, akkor sokan azt mondják, hogy E egyenlő mc négyzet. Ez elég rövid képlet ahhoz, hogy mindenki meg tudja jegyezni az E egyenlő mc négyzetet, és ezért ezt szokták emlegetni, ezt a formulát. Úgyhogy ez talán a leghíresebb egyenlet. Na itt is arról van szó, hogy nem igaz az, hogy egy ember fedezi fel a dolgokat. Pontosabban nagyon ritkán történik meg a tudomány történetben, itt se ez volt. Poincaré 1903-ban már fölírja elektromágneses térre, hogy tanulmányozta a Maxwell egyenleteknek a mindenféle transzformációját, kijött neki, hogy az elektromágneses térre ez igaz. Einstein 1905-ben megsejti, hogy ez nem csak az elektromágneses térre, hanem mindenféle testre igaz lesz, és ad rá egy rossz bizonyítást. Aztán Planck 1906-ban, amikor fölírta ezeket a relativisztikus dinamika alapegyenletét, ami az előző oldalon volt, ott helyesen értelmezi, hogy mit is kell relativisztikusan mozgásenergia alatt érteni, és végül 1907-ben megadja az E egyenlő mc négyzetnek a helyes levezetését. Na most kifedezte föl az E egyenlő mc négyzetet? Hát hárman együtt kellene, hogy kiosszuk a dicsőséget. Valamint ide írtam ezt, hogy Langevin 1913-ban megsejti azt, hogy ennek a magfizikában jelentős szerepe lesz, tudnélik az atommagok átalakulása során jelentős tömegváltozások történnek, ami nagyon jelentős energiafelszabadulással jár, és ez lesz majd az atombombának az egyik alapja, hogy olyan nagy energiákat lehet felszabadítani az atommagok segítségével, de hát ez majd egy későbbi történet. Azért írtam itt ezt a Langevint, mert ugye a tipikus kép, amit szoktak az LGLMC négyzetről meg Einsteinről rajzolni, hogy Einstein az alatt búsa fejével ül egy íróasztal előtt, számolgat, kihozza, hogy LGLMC négyzet, úgy, hogy fölködlik a képletot, és a háttérben már oda rajzolnak a nagyobb hatás kedvére egy atombombát, egy ilyen bombafelhőt, mutatván azzal, hogy hát Einstein az kitalálta az LGLMC négyzet, és ebből következik az atombomba. Hát ez egy óriási, nagyon egyszerűsítés a dolgoknak, mint látjuk. Sokkal bonyolultabb volt maga a formula felfedezése, és hogy ennek az atomfizikában jelentősége van, az csak az 1910 után jut valakinek is eszébe, hogy ez a magfizikában jelentős lesz, és ebből meg hol van a bomba, ami egy kicsit messze van. De hát a tudomány történet az ilyen, az emberek szeretik nagyon egyszerűsíteni a dolgokat és összevonni egy helyre. Nos, ez az egyenlő MC négyzet, ez felvet egy csomó dolgot, amit úgy mondanak szépen, hogy a tömegenergia egyenértékűség meg a kérdését veti föl. Ugyanis, ha egyenlő MC négyzet, de az M az változik, akkor egy test összenergiája az M0C négyzet per, ez a Lorentz faktor, ami itt található. Persze ez azt jelenti, hogyha más vonatkoztatási rendszerből nézem ugyanazt a testet, akkor a V-je, a sebessége más lesz, így más lesz az összenergiája más vonatkoztatási rendszerből nézve. De ezzel a klasszikus fizikában is így van, ezzel semmi probléma nincs. Az azonban az egyenletekből kiderül, hogy az M0 az viszont nem változik. Azt tényleg azt mondhatjuk, hogy egy állandó. Egy elektronnak a nyugalmi tömege az mindig 9,1×10⁻³ kg közelítőleg. Ha fölgyorsítjuk a fénysebesség közelébe, akkor az ott mért tömege változik, de a nyugalmi tömege az egy konstans. Kiderült, és ennek ez az ötlet, ez viszont tényleg Einsteintől származik, csak a levezetést rosszul adta meg, hogy az LGLMC nézet egy általános törvény, bármilyen energiaközlés emeli a testnek a tömegét. Ha én melegítek egy testet, és így közlök vele plusz energiát, akkor is növekszik a testnek a tömege. Vagy ha egy testet fölemelek magasba, magasság energiája lesz, akkor is növekszik a testnek a tömege. Csak ez azért kimutathatatlan a hétköznapokban, mert a C-négyzet olyan borzalmasan nagy. 9×10⁻⁶ esélyegység a C-négyzet, és ezért egy hétköznap értelemben nagyon jelentős energia növekedés is csak alig-alig növeli a tömeget, tehát ez kimutathatatlanul kicsi a hétköznapi életben. A magfizikában már nagyon jelentős mellesleg, de így normál alkalmazásokban nem. Ennek az a nagy jelentősége, amit először úgy lehetne kifejezni, hogy az energia és a tömeg egymásba alakul, de ha jobban belegondolunk, valójában arról van szó, hogy az energia meg a tömeg, azok szinonimák. Tehát igaziból ugyanazt akarja. Csak történeti okokból máshogy vezették be a két fogalmat, és a kettő között van egy C-négyzetes, egy univerzális állandóval való szortás. Tehát egyszerűen az derült ki, hogy a tömeg és az energia az ugyanaz a fogalom, csak két különböző úton jutottunk el hozzá. Szokták néha tévesen úgy megfogalmazni, hogy a relativitás elmélet szerint nincs is a testeknek tömege, hanem csak energiája van. Hát ez egy hülyeség, ez a megfogalmazás. Amit mondtam, persze van tömege, meg van energia is a testnek, de az a két szó ugyanazt fedi. Csak erre kellett pár évszázad, amire az emberek rájöttek, hogy itt ugyanarról van szó. Aztán a speciális relativitás elmélet egy másik nagyon közismert ténye, a fénysebesség elérhetetlensége, amit Einstein és Planck nagyon hamar kihoztak ezekből az egyenletekből. Miért is elérhetetlen a fénysebesség? Itt van két megközelítés, fölírtam a tömeg és az energiának a sebességtől való függését, és nagyon könnyű látni, hogy a nevezőben levő 1-V·C a gyökalat faktorból, hogyha a V tart a C-hez, akkor a nevező mindkét helyen tart a nullához, Tehát mind a tömeg, mind az energia végtelenhez tart, ha a sebesség tart a fénysebességhez. Ez azt jelenti, hogy ahogy egy testet gyorsítva kezdjük megközelíteni a fénysebességet, végtelenül megnő a tömege, végtelenre nő a tömege, ez azt jelenti, hogy ugyanakkor erővel végtelenül kicsi gyorsulás fog a test elszenvedni, illetve végtelenül az energiája, végtelen sok energiát kell befektetnem abba, hogy egy testet fénysebességre gyorsítsam. Tehát ez az elsődleges indoka annak, hogy a fénysebesség nem elérhető. Hát jó, akkor a fény hogy érje el a fénysebességet, ha nem elérhető? Hát úgy, hogy a fény már eleve ilyen sebességgel keletkezik. Mert ezek az egyenletek csak azt mondják, hogy nem tudok valamit fénysebesség alóli tartományból fölgyorsítani fénysebességre. Ha valami eleve már fénysebességgel keletkezik, akkor az mozoghat fénysebességgel természetesen. Például a fotonoknak úgy mondják, hogy a nyugalmi tömegük nulla a fotonoknak, és ezért képesek ők fénysebességgel mozogni, mert nincs nyugalmi tömegük. Nincs álló foton, nincs álló fény. És ezért nem kerülünk ellentmondásba. Természetesen az ember az aféle lény, hogy nem szereti a korlátokat, és egyből fölvetődött már egyből a relativitás elmélet kezdetén, hogy nem létezhetnek-e olyan részecskék, amik már úgy keletkeznek, hogy fénysebességnél gyorsabban mennek. Hiszen a fény az pont fénysebességgel keletkezik, olyan mozgónak, hát miért lehet, hogy gyorsabban? És akkor nincs ez a V=C környéki szingularitás az egyenletekben. Nevet is adtak ezeknek a részecskéknek, úgy hívják, hogy tachionok ezeket. Hát nevük van, csak még senki nem talált ilyet. Fénysebességnél gyorsabb részecskéket még senki nem talált, hanem mindjárt lesz ezzel kapcsolatban egy megértés. Szóval közvetlenül értelmezve a relativitás elmélet fenti egyenleteit, direkt ellentmondásra nem jutunk, ha feltételezünk, hogy léteznének tachionok. Sőt, éppen most 2011-nek a novemberében, illetve most már éppen december 1 van, de ez lényegtelen. Éppen most van egy kísérlet, amit európai kutatók végeztek, két egymástól több száz kilométer távolságban levő kutatóintézet között neutrinókat, valami kicsi részecskéket röptettek, és kétszer is azt mérték, hogy ezek között volt némihány, amelyek egy picivel gyorsabban meg, mint a vákuumbeli fénysebesség. És ez egy jó kérdés, hogy mi lesz ebből, még most ellenőrizni kell ezeket a dolgokat, nem tudjuk. Most 2011. december 1-én nem tudjuk, hogy mi sül ki ebből, lehetséges, hogy mégiscsak. Nem baj, a fizikusok örülnének neki, mert akkor valami izgalmas történne. Szóval nem igaz az, amit sokszor rátennek a fizikusokra az áltudósok, hogy mert ilyen dogmatikusak, és nem hagyják azt, hogy a Szent Einstein elméleteket valaki is megsértse, dehogy is úgy örülnének a fizikusok, mint majd a farkának, hogyha találnának tachionokat, tehát fényen gyorsabban menő részecskéket, akkor valami izgalmas történne, és valami új dolgokat lehetne felfedezni. Csak a fénysebesség elérhetetlensége kapcsán még vannak más dolgok is, amire nem sokára visszatérek ezekre a dolgokra. De most visszatérve a relativitás elmélet történetére, tulajdonképpen így 1907-re a relativisztikus kinematika is összeállt, mert a dinamika is összeállt, tehát nagyon sok minden összejött. De 1908-ban egy Hermann Minkowski nevű matematikus fizikus egy nagyon új dolgot tudott hozzátenni ezekhez a gondolatokhoz, fölvetette a téridőnek a fogalmát, hogy azt, ha alkalmazunk a relativitás elméletre, akkor egy elegáns megfogalmazásához jutunk a felismert törvényeknek. Maga a téridőnek a gondolata régi, említettük, hogy Orezius már az 1300-as években fölvetette, ők rajzoltak ugye az első grafikonokat, helyidő, meg sebességidő grafikonokat, felvetette, hogy az idő annyira hasonlít a térre, hogy akár értelmes lenne úgy beszélnünk, hogy a három térdimenzióhoz negyedikként oda csatoljuk az időt. Hát ez jó gondolat volt, csak tartalmilag nem tudták föltölteni ezt, egészen a relativitás elmélet felfedezéséig. A relativitás elmélet ugyanis megmutatta, hogy a tér és az idő koordináták hogyan alakulnak egymásba át, ugye a Lorentz transzformáció az, ami ezt leírja. Minkowski elég sokáig nézegette a Lorentz transzformációt, és rájött, hogy egy végtelen egyszerű alakra lehet leegyszerűsíteni. Méghozzá, ha a négy térdimenziót, ugye sorra, négy téridő dimenziót T, X, Y, Z-vel jelöljük, akkor azt derítettek, hogy a Lorentz transzformáció mögött egy olyan geometriai jellegű törvény áll, hogyha veszünk a téridőben két pontot, úgy mondják két eseményt, hiszen hely és idő, mikor és hol, a téridő egy-egy pontja az egy ilyen, veszünk két eseményt, mondjuk a két lámpának a villanását a vonat elején meg a végén, tehát veszünk két eseményt, és kiszámoljuk, hogy ezek x, y, z és t koordinátában mennyire térnek el egymástól az egyes koordináták mentén, majd egy másik vonatkoztatási rendszerből szintén kiszámoljuk ezt az összeget, szintén kiszámoljuk az eltéréseket, akkor a koordináták eltérésének ez a kombinációja, ami itt van, ez konstans. Ezt fedezte föl. Egy másik vonatkoztatási rendszerből nézve, lehet, hogy a delta x, vagy a delta y, vagy a delta t az más lesz, de ez a kombinációja ugyanaz lesz, akármelyik vonatkoztatási rendszerből is nézzük a dolgokat. Ez egy nagyon érdekes, ez a téridő geometriájának egy alapténye. Na most nézzük csak ezt a formulát, újra ide van írva, pirossal kiemelve. Nagyon hasonlít az euklideszi geometria egy alapformulájához. Az euklideszi geometria egy alapformulája, hogyha más koordináta rendszerből nézzük a dolgokat, tehát egy szakasznak a hosszát XYZ irányban, akkor a négyzet összege a koordináta eltéréseknek, az ugye a teljes szakasz hosszának a négyzete, az konstans. Ha megnézem az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik koordináta rendszerből, ez ugyanaz lesz ez a kombináció. Most a Minkowski geometria nagyon hasonlít erre, de mégis két helyen különbözik ettől az euklideszi geometria leírásától. Egy. Itt van ez a C betű, ami szorozza az időt, ez nem egy lényegi dolog. Azt mondjuk, hogy ne T-t, hanem C-szertét írjuk mindenhova, az időt mérjük méterben, szemléletesen. Tehát nem másodpercre számoljuk az időt, hanem méterben, hogy mennyi időre van szüksége a fénynek, hogy megtegye az egy méter utat, ezt veszük időegységnek, és ilyen módon ki tudjuk fejezni. Tehát ez csak egy ilyen mértékegység átváltás. A nagy különbség viszont ez a mínusz előjel. Az az érdekes, hogy ott egy mínusz előjel található. Ez óriási különbségeket jelent, amelyre sajnos itt nincs idő, hogy most ezt megnézzük, hogy mégis mennyire alakítja át ezeket a dolgokat, mert nem tudunk számolni, inkább csak egy szemléltetést teszek. Ez az egyszer mínusz előjel, ez azt jelenti, hogy míg a sima geometriában áttérek az egyik vonatkoztatási rendszerről a másikra, tehát a galileai transzformációban a sima koordinátorrendszerről a vesztőse áttérek, csak eltolódnak a koordinátatengelyek, de külön-külön a delta x meg a delta t az ugyanaz marad két időpont között, addig a téridőben máshogy alakulnak a dolgok, a téridőben ezek a koordináta tengelyek el is feltűnnek egymáshoz képest. És ezt a mínusz előjel mondja. És nézzük csak, ebben az elfertített koordináta rendszerben levetítjük, teljesen más lesz a delta x vesző, mint a delta x volt, ugyanígy a delta t vesző is más lesz, mint a delta t volt, de ez a kombináció, ez a Minkowski féle kombinációja, ez ugyanaz lesz ezeknek. És az az érdekes, hogy Minkowski kimutatta, hogy ebből a törvényből le tudja vezetni a Lorentz transzformációt, meg a relativitás elmélet összes törvényét. Ez egy nagyon szép dolog, szóval aki szereti az ilyen gondolati rendszereket, az gyönyörűséget talál abban, hogy ezt megnézi. És hát ajánlom is az érdeklődőknek, hogy ezt nézzék meg. Tényleg nagyon szép, és a görögök is nagyon örülnének, hogyha látnák ezt, hogy és annak egyrészt annak, hogy milyen egyszerű kis axiómából, milyen bonyolult következtetésrendszer kijön, mert kijön ebből a Minkowski követelményből még a tömegnövekedés is, meg minden, ebből az egy axiómából, amit hozzáteszünk. Másrészt meg, hogy a görögök megmondják, hogy na mégiscsak igazunk volt, mert a geometria a lényeg. Ugye hát itt ilyen geometriai dolgokról van szó. Tehát ez még inkább így lesz az általános relativitás elmélettel, amiben mindjárt belefogunk. De még a speciális relativitás elméletről is egy-két szót szeretnék említeni. Na most az derült ki, hogyha így a téridőből nézzük vissza, és onnan figyeljük a fogalmakat, akkor valójában olyan fogalmak, amik különbözőnek tűntek, bár rokonnak tűntek, a téridő irány, a téridőbe fölírva valójában egy téridőbeli mennyiségnek a különböző komponenseiként jönnek elő. Például kiderült, hogy az energia és a lendület az téridőből nézve egy négydimenziós vektort alkot. Ugye darabszámra stimmel, mert a lendületek három komponense van, az energiának meg egy, ez négy, de hogy ez hogyan kombinálódik a téridőben, azt a Minkowski geometriából lehetett kihozni. És ennek a megfelelő relativitás elméletben energiaimpulzus vektorról beszélnek, amely négydimenziós vektor, és ennek a különböző vetületei azok, amiket mi impulzusként, meg energiaként ismerünk meg. Valamint az is kiderült, hogy az elektromos és a mágneses tér, amelynek a rokonságát már régóta sejtették, valójában fölfogható, egy most csúnyát fogok mondani, egy négydimenziós tenzornak a különböző komponenseinek. Most a matematikában nem érjük bele. Valahogy a négydimenzión keresztül összekapcsolódik az E meg a B vektoroknak a rendszere. Ezt persze leírták egész pontosan. És ez azt jelenti, hogy például az elektromos és a mágneses térnek a komponensei egymásba alakulnak, amikor koordináta rendszert váltunk. Ha itt van egy konstans elektromos tér, a hozzám rögzített vonatkoztatási rendszerben csak egy E vektor, egy térerő, elektromos térerősség vektor van, és valaki elhalad itt mellettem és figyeli, hogy mit lát itt, az az érdekes, hogy ebből kijött az, hogy ő látja az E-t, a térerősséget, kicsit megváltozott nagysággal, de megjelenik mellette egy B vektor is, mert ezek az elektromos és mágneses térerősség valamilyen négydimenziós mennyiségnek a háromdimenziós vetületei, hogy úgy mondjam, és erre pontosan megmondták a választ, és ezzel volt a Truton-Noble kísérlet megmagyarázható. Ugye ezek a töltések, hogy álló vagy mozgó vonatkoztatási rendszerről hogyan vannak, ugyanis a mozgó töltés, csak azért, mert mozgunk, az a meglevő elektromos térből csinál egy kis mágneses teret is, és ahogy összerakták az egyenleteket, szépen kijött ez az egész dolog egyből. Okokozati összefüggése, kauzalitás, idegen szóval. Nagyon furcsa dolgok jönnek ki a relativitás elméletből. Ugye például a vonatos kísérletben, a gondolat kísérletben is kijött az, hogy a két lámpa egyszerre villan, vagy az egyik villan felől utána a másik, ez vonatkoztatási rendszer függő. Ennél még vadabb dolgok derültek ki a téridő geometriáját elemezve. Például kiderült az, hogyha valami gyorsabban lenne, mint a fénysebesség, akkor lenne olyan vonatkoztatási rendszer, amelyből nézőkkel fordított irányba megy. Tehát, hogyha egy dobok egy, ha tudnék fénysebességnél gyorsabban innen oda dobni egy labdát, akkor lenne egy olyan vonatkoztatási rendszer, egy megfelelően megválasztott űrhajó elrepül az ablak előtt benéz, ő azt látja, hogy a labda onnan jött ide. Hogy ez jön ki az egyenletekből, és az egyenletek meg egy csomó más helyen kísérletileg nagy pontossággal igazolva lettek. Tehát akkor komolyan kell ezt a következtetést is lenni. Mert ez óriási probléma. Most honnan, hova ment a labda? Ki kezdeményezett? Tehát ki kezdte a labdadobálást, hogyha mondjuk én valakinek dobtam ezt a labdát? Vagy ha ez nem egy labda, hanem egy üzenet. Mondjuk egy elektromágneses impulzussal jeleket küldök. Ki üzent kinek? Ki az ok, meg ki az okozat? Az az érdekes, hogyha megengednénk fénysebességnél gyorsabban menő jeleket, amiket ugye elvben megengedhetünk eddig, amit mondtam, hogy elvben akár létezhetnének is ezek a tachionok. De hogyha megengedjük, akkor kiderülne, hogy az ok-okozati összefüggések felborulnának. Mert a fénynél gyorsabban menő üzenet egy másik koordináta rendszerből nézve akár fordított irányba is közlekedhet. És így előfordulhatnának olyanok, mint amik a különféle sci-fi-ben szívesen tárgyalják, hogy például időben vissza küldök egy üzenetet, vagy még vadabb, ha én időben vissza utazok. Ezek előfordulhatnának, és ez nyilvánvaló ellentmondásokra vezetne. Hát ugye klasszikus történetek, hogy valaki visszament az időbe, és véletlenül lelőtte a saját nagyapját, amikor a nagyapja még kisgyerek volt. Na de ha a nagyapja meghalt kiskorában, akkor nem született meg az ő szülője, és akkor ő se született meg, de akkor nem ment vissza az időbe lelőni a nagyapját, akkor mégis megmaradt a nagyapja, azt hiszem láttak elég ilyen történetet, ami ilyen csupa ellentmondás volt. Persze attól még szórakoztatóak ezek a történetek, de ha őszintén belegondolunk, ezek önellentmondásosak. És ezért mondják, és ez az igazi ok, ami miatt azt mondják a fizikusok, hogy a fénysebességnél gyorsabban nem tudunk közlekedni. Hát igen, akkor most mi van ezzel a kísérlettel, ami függőben van? Tudja a fene. Majd meglátjuk még, erre még várni kell egy kicsit. Szóval úgy néz ki, hogy nem tudunk fénysebességnél gyorsabban se közlekedni, se üzenni. Ha tudnánk, akkor a jelen tudásunk szerint az időutazás is lehetséges lenne, ami tök izgalmas lenne, csak ugye tenni ellentmondással a világunkat. És ezért mondják azt, hogy feltehetően ezt nem tudjuk megtenni, és ezen kósza kísérlet, amit most még ellenőriznek, ennek a kivételével nincs is erre utaló jel. És így a téridő térképét fölrajzolva, a kutatók fölrajzolták ezeket a fénykúp történeteket. Ha itt van két térkoordináta, függőlegesen meg az időkoordináta, ugye ennyit tudok lerajzolni, a harmadik térkoordináta már nem fér el, nem tudnám, hogyan lerajzolni én a háromdimenziós térbe ezeket, akkor az derült ki, hogyha ez a piros pötty azt jelenti, hogy itt és most állok ebbe a pillanatban, akkor a fénysebességnél lassabb sebességgel elérhető tartomány az egy kúp errefele. Azok a pontok a téridőben, ahonnan fénysebességnél lassabbjel el tudott érni az itt és mostba, azok a múltban egy ilyen fénykúp, és úgy lehet felrajzolni a téridőnek a térképét, hogy a jövőbeli fénykúp pontjai azok, amire én hatással tudok lenni, a múltbeli fénykúp pontjai azok, amik hatással tudtak lenni én rám, és az ezen kívüli nagy tartomány az olyan pontokat tartalmaz, amik között nem engedett meg a kommunikáció, se oda, se vissza. Tehát se ők nem hatnak rám, se én nem tudok rájuk hatni. Így tudtuk fölrajzolni. Na most még fölmerül az a kérdés, hogy miért a fénysebesség a fontos? Mindig itt a fény jött be. Miért olyan különleges ez a fény? Mi adja ezen a specialitását? Mi köze van a fénynek ahhoz, hogy én egy testet gyorsítok? Hát a következőről van szó. Valójában nem a fény játssza a döntő szerepet, hanem a téridőnek a geometriája. Úgy néz ki, hogy a természetben az a törvényszerűség van bekódolva, hogy a téridő geometriája olyan, mint amit Minkowski leírt. És ennek csak egy következménye, hogy fénysebességet elérni csak a nulla nyugalmi tömegű részecskék tudnak, például a fény, de van más ilyen részecske, és a neutrino is egy olyan részecske, ami el tudja érni ezt a határsebességet. Kicsit precízebb lenne tehát a továbbiakban, ha relativitás elméletről beszélünk, akkor nem arról beszélni, hogy fénysebesség, precízebb lenne mondjuk határsebességet, vagy valami ilyesmit emlegetni, és ezzel a határsebességgel csak néhány kivételes részecske, mondjuk a fény meg a neutrino tud közlekedni, tehát történetileg mi ezt a határsebességet úgy ismertük meg, mint a fénynek a vákumbeli sebessége, és ezért a továbbiakban is így fogunk beszélni róla. Nos, itt fizika történet órán ennyit tudok mondani, ahogy így alakult ki, tehát mondjuk 1890-től 1910-ig terjedő tartományban lényegében kiformálódott a speciális relativitás elmélet. Láttuk, hogy ehhez Poincaré-tól kezdve Einsteinen át Minkowskiig többen hozzáadták a saját dolgaikat. Aztán a későbbiekben rengeteg bizonyíték adódott arra, hogy ez tényleg így működik. Például ilyen részecske gyorsítókban felgyorsított ilyen atomi vagy atom alatti méretű részecskéknél sok tizedesét pontosággal igazolták a tömegnövekedés meg az időlassulás. Aztán gyors repülőkön atomórákat szállítottak, és így direktbe az atomórák, tehát nagyméretű tárgyaknál is sikerült az időlassulást kimutatni. Hát ezek már jóval későbbi, 50-es, 60-as évekbeli eredmények. Aztán ma a nagyon pontos műhold pályaszámításkor figyelembe kell venni az ebből adódó hatásokat. Például a GPS rendszerben részvevő műholdakhoz muszáj a speciális relativitás elmélet hatásait figyelembe venni, különben hamisak lennének az értékek. Tehát egészen konkrét mérnöki alkalmazások is vannak ezeknek. Aztán a tömegenergia egyenértékűség az a magreakcióban mérhető hatást okoz, ezen alakul az atombombának a működése, vagy az atomreaktornak a működése, amire sajnos időhiányával ebben a fél évben nem fogunk tudni kitérni. És a mai napig se találtunk cénél gyorsabb részességet, volt az óravázatunkban, aztán ideértem két kérdőjelet, mert ugye most van függőben ez a furcsa kísérlet, hát nem tudom, hogy mi sül ki ebből. Hát az biztos, hogy ebből a kísérletből az jött, hogy a neutrinók, amiket mértek, egy nagyon picit, kevesebb, mint egy ezreléknyivel gyorsabbak voltak, mint a fénysebesség, de lehet, hogy valamit elkalibráltak. Még ellenkezik. Meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Minden esetre akármilyen furcsa dolgokat is jósol a speciális relativitás elmélet, az időrövidülés, a tömegnövekedés, meg efféléket, annak ellenére úgy kell vennünk, hogy ez úgy néz ki, hogy természet tényleg így működik, bármilyen meglepő is. 100 000 kísérlet, jaj, nem írtam föl, például a régi, a katócsugaras tévék, amik most már kezdenek kimenni a divatból, még azért gyártanak, de egyre kisebb számban, de otthon még lehet ilyen az embereknek. Szóval a katócsugaras tévé képcsövében is az elektronok ilyen 1/4, 1/3 fénysebességgel mennek, és például abban is a mérnököknek figyelembe kell venni, amikor az elektronpályákat számolják, mondjuk a tömegnövekedés, és sikerült ezeket igazolni. Zárásként néhány tanulságot fogalmaznék meg a relativitás elmélet kapcsolatban. Ilyen, ami nagyon érdekes tudománytörténet, sőt, még akár filozófia szempontjából is. Nézzük csak! A 19. század közepére a mechanika és az elektromosságtan két-két nagyon szupernek tűnő elmélet volt, ami külön-külön jól működött, de amikor egyesítették őket, akkor újra kellett az egészet gondolni. Ez egy nagyon érdekes dolog, de láttuk, hogy ez volt. Vagy néha úgy tűnik a tudomány történetben, hogy nagyon vad dolgok következnek, ugye az éterszél kimutathatatlanság akkor egy pillanatra fölmerült, hogy mégsem mozog a Föld. De aztán kiderül, hogy ilyenkor jönnek a nagy felfedezések, tehát általában nem kell megijedni, hogyha valami ilyesmi történnek, ilyen furcsa felfedezések. Vagy a harmadik tanulság, amit ide fölírtam, az az, hogy vannak a tudományban hallgatólagos feltételezések, amik évszázadokig jól működni látszanak. Például, hogy a tömeg az nem függ a sebességtől, volt Newtonnak a feltételezése, vagy hogy az idő nem függ a vonatkoztatási rendszertől. Ezek évszázadokig jól működhetnek, de néha meg kell gondolni, hogy esetleg mégse igazak. Ez a váltás kicsit sokkot okoz az emberek fejében egy pillanatra, de aztán hozzászoknak, és a kísérleti bizonyítékok, amikor jönnek, akkor el kell fogadni az ilyen furcsa dolgokat is, hogy az idő múlása például a vonatkoztatási rendszertől függ. Negyedik tanulság. Úgy tűnik, hogy jól működik a fizikában az a dolog, hogy amit nem tudunk kimérni, az nem is létezik. Ha ezt feltételezzük. Nem tudjuk kimérni az éterszelet, akkor nincs éter. Semmiféle módon, és ez egy jól működő elméletekhez vezet. Aztán olyan tanulság is van, hogy a természetben vannak ilyen korlátok, amik be vannak építve. Például a fénysebesség az úgy tűnik egy átléphetetlen korlát. Nem tudunk mit csinálni ezzel kapcsolatban. Meg ilyen furcsa dolgok is, hogy néha, amit különböző dolgokként ismertünk meg, a tömeg, meg az energia, kiderül, hogy valójában ugyanarról van szó, és ennek egyenértékűek. Ezek nagyon érdekes következtetései a fizikának, ezek ugye most körülbelül 100 éve zajlottak, és nagyon sokan itt húzzák meg a klasszikus fizika, meg a modern fizika határvonalát, mert nagyon sok fogalom átalakult. Ennek ellenére a klasszikus fizika egyenletei, a hétköznapi gyakorlati esetek 99%-ában teljesen pontos közelítést adnak, de hát láttuk, hogy milyen furcsa dolgokat ismertünk fel a relativitás elméletben. Köszönöm, ennyit szerettem a speciális relativitás elméletről mondani.